Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagypénteken délelőtt telefonos megbeszélést folytatott egymással 14. Leó pápa és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során a Szentatya jó kívánságait fejezte ki a húsét ünnepek alkalmából, és megerősítette közelségét az ukrán néphez. Ezt követően a felek áttekintették a humanitárius helyzetet, hangsúlyozva annak sürgető fontosságát, hogy biztosítsák a szükséges segélyeket a konfliktus által sújtott lakosság számára. Kitértek tovább a humanitárius jellegű kezdeményezések előmozdítására irányuló erőfeszítésekre is, különös tekintettel a foglyok szabadon bocsátására. Végezetül megújították azt a reményüket, hogy a nemzetközi közösség elkötelezettségével és közreműködésével a lehető leghamarabb sikerül elérni az ellenségeskedések beszüntetését, valamint egy igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa és Iszak Herzog Izrael állam elnöke közötti telefonbeszélgetésre is sor került húsét alkalmából, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Megerősítették, hogy minden lehetséges diplomáciai párbeszéd csatornát újra kell nyitni a most zajló súlyos konfliktus lezárása érdekében, szem előtt tartva egy igazságos és tartós békét az egész Közel-Keleten. Hangsúlyozták a civil lakosság védelmének fontosságát, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítását. Újabb iráni drón és rakétatámadások érték a Perzsa-öböl több országát. A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, súlyos anyagi károk keletkeztek egy sótalanító üzemben, emellett találat ért egy olajfinomítót is. A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az ország légvédelme megsemmisített 6 ellenséges drónt, az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást. Bakrányban megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre, azt nem közölték, hogy történt-e támadás. Az amerikai elnök közösségi oldalán a Truth Social-on arról írt, egy kis idő kell még, könnyedén meg tudják nyitni a hormuzi szorost. Donald Trump hozzátette, elhozzuk az olajat és egy vagyont keresünk. Az elnök szerint ennek hatására ömlene az olaj az egész világra. A New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, Irán lelőtt egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépet az ország felett. A gép két fős legénységének sorsa egyelőre nem ismert, de az Egyesült Államok kutatómentő műveletet indította meg keresésükre. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják hazánkat a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világgazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. A jövő héten még a választás előtt Magyarországra jön J.D. Vance. Az amerikai alelnök április 7-én kedden érkezik Budapestre, és szerdáig itt is marad. Ahogy néhány héttel ezelőtt a szintén Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter esetében is történt, Orbán Viktor ezúttal is közös sajtótájékoztatót tart a Trump adminisztráció képviselőjével. Az eseményre a Karmelitában kerül sor kedden 13 óra 20 perces kezdéssel. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban, fátyol és gumoly felhőkkel, csapadék nem várható, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki adásunk tartalmából. Leó pápa homiliája az utolsó vacsora emlékére. A lábmosás Isten igaz szeretetére nevel minket. Nagypénteki passió a Vatikánban. A kereszt titokzatos kottájában szólalnak meg a legnagyobb szeretet hangjai.
Leó pápa homíliája az utolsó vacsora emlékére. A lábmosás Isten igazi szeretetére nevel minket. Nagy csütörtökön este 17:30 a lateráni Szent János székesegyháza mutatta be 14. Leó pápa az ünnepi szentmisét az eukarisztia alapítása emlékére. A Szent Atya a homília után 12 római egyházmegyés pap lábát mosta meg, akik közül 11-et ő maga szentelt fel 2025. május 31-én Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szent Péter Bazilikában.
Cari fratelli e sorelle, la solenne liturgia di questa sera ci fa entrare nel triduo santo della passione, morte e risurrezione del Signore.
A ma este liturgiával belépünk a Szent Háromnap ünneplésébe, és meghívottként veszünk részt az Úr vacsoráján, amelyben a kenyér és a bor az üdvösség szentségévé válik. Krisztus szeretete, aki mindvégig szerette övéit, most tetté és eledellé válik mindenki számára, kinyilatkoztatva Isten igazságosságát. A világban éppen ott, ahol a gonosz tombol, Jézus véglegesen, örökké, egész lényével szeret, kezdte homíliáját Leó pápa. Az utolsó vacsorán Jézus megmossa apostolai lábát és kéri tőlük, példát adtam nektek, hogy ti is úgy tegyetek, ahogyan én tettem veletek. Az Úr gesztusa egyé válik az asztallal, amelyhez meghívott minket. Ez a szentségnek, a szakramentumnak egy példája, mert miközben megerősíti annak jelentését, egy feladatot is ad nekünk, amelyet életünk táplálékaként szeretné magunkévá tenni. Ám az Úr tette sokkal több, mint erkölcsi példa, hiszen valójában a saját életmódját adja nekünk. A lábmosás egy olyan gesztus, amely összefoglalja Isten kinyilatkoztatását a szolgai állapot elfogadásával, a fiú kinyilatkoztatja az atya dicsőségét, lerombolva a lelkismeretünket beszennyező evilági szempontokat. Tanítványai elnémuló meglepődéseivel együtt az emberi büszkeség is arra késztet bennünket, hogy megnyissuk a szemünket arra, ami történik. A Jézusnak kezdetben ellenálló Péterhez hasonlóan nekünk is mindig újra meg kell tanulnunk, hogy Isten nagysága más, mint a nagyságra alkotott saját elképzelésünk, mert mi módszeresen a siker és nem a passió Istenére vágyunk, ahogy azt 16. Benedek pápa tanította, mert még mindig kísértést érzünk arra, hogy olyan Istent keressünk, aki szolgál minket, aki győzelmet ad nekünk, aki olyan hasznos, mint a pénz és a hatalom. Nem értjük azonban, hogy Isten valóban szolgál minket, de éppen a lábmosás szabad és alázatos gesztusa által. Ez Isten mindenhatósága. Ezt teszi teljesi a vágyat, hogy életünket azoknak szenteljük, akik enélkül az ajándék nélkül nem létezhetnének.
Il Signore sta in ginocchio per lavare l'uomo, per amore suo, e il dono divino ci trasforma.
Az Úr letérdel, hogy megmussa az embert az iránta érzett szeretetből. És ez az Isteni ajándék átalakít minket, tanította Leó pápa. Ezzel a gesztusával Jézus nem csak az Istenről alkotott képünket tisztítja meg a bálványimádástól és az Isten káromlástól, amelyek beszennyezték, hanem az emberről alkotott képünket is, aki hatalmasnak tartja magát, amikor uralkodik, aki azzal keresi a győzelmet, hogy megöli a hozzá hasonlókat, aki nagynak tartja magát, amikor félnek tőle. Igaz Istenként és igaz emberként Krisztus eljött, az odaadás, a szolgálat és a szeretet példáját adja nekünk. Szükségünk van a példájára, hogy megtanuljunk szeretni. Nem mintha képtelenek lennék rá, hanem hogy magunkat és egymást is az igazi szeretetre neveljük. Megtanulni úgy cselekedni, mint Jézus, aki jel, amelyet Isten a világ történelmébe vésett, és ami egy életre szóló feladat. Ő a hiteles kritérium, a Mester és Úr, aki leveszi az isteni és emberi összes állatszát. Nem akkor mutatja meg példáját, amikor mindenki boldog és szereti őt, hanem azon az éjszakán, amikor elárulták, a félreértés és az erőszak sötétségében, hogy világossá váljon, az Úr nem azért szeret minket, mert jók és tiszták vagyunk. Egyszerűen szeret minket, ezért megbocsát és megtisztít. Az Úr nem szeret minket, ha mi lemosatjuk magunkat az irgalmával, de szeret minket, ezért megtisztít, hogy viszonozhassuk a szeretetét. Tanuljuk meg Jézustól ezt a kölcsönös szolgálatot. Nem azt kéri tőlünk, hogy viszonozzuk ezt ő felé, hanem hogy osszuk meg egymással, mossuk meg egymásnak a lábát. Ferenc pápa erről így nyilatkozott, ez egy szívből fakadó kötelesség. Szeretem. Szeretem ezt, és szeretem csinálni, mert az Úr erre tanított. Nem egy elvont felszólításról, egy formális és üres parancsról beszélt, hanem Krisztus szeretete iránti engedelmes buzgalmát fejezte ki, aki szeretetünk forrása és példája. Jézus példáját valójában nem lehet kényelemből vonakodva vagy képmutatóan utánozni, hanem csak szeretetből. Az Úr általi szolgálatra hagyatkozást járt feltétele annak, hogy úgy szolgáljunk, ahogyan ő tette. Ha nem moslak meg téged, mondta Jézus Péternek, nincs közöm hozzád. Ha nem fogadsz el szolgának, nem hihetsz bennem, és nem követhetsz engem uratként. Jézus a testünk megmosásával megtisztítja a lelkünket. Ő benne Isten nem arra adott példát, hogyan uralkodjunk, hanem arra, hogyan szabadítsuk meg. Arra, hogyan adjunk életet, nem pedig arra, hogyan pusztítsuk el. Ezért tehát a brutalitás sok példája által tédre kényszerített emberiség előtt mi is boruljunk tédre, mint az elnyomottak testvérei és nővérei. Így kívánjuk követni az Úr példáját, beteljesítve azt, amit a kibonulás könyvéből hallottunk. Ez a nap emlékezetül legyen értetek. Igen, a Biblia egész története Jézusban, az igazi húsvéti bárányban forr egybe. Általa nyernek az ősi alakok teljes értelmet, a megváltó ünnepli az emberiség húsvétját, megnyitva mindenki számára az utat a bűntől, a megbocsátáshoz, a haláltól, az örök élethez. Ez az én testem, amely értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Rinnovando i gesti e le parole del Signore, proprio questa sera facciamo memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e dell'ordine sacro.
Az Úr gesztusait és szavait megújítva ezen az estén az Eukarisztia és a papi rend alapítására emlékezünk, szólt Leó pápa. A két szentség közötti belső kötelék Jézus, a főpap és az örökké élő Eukarisztia tökéletes ajándékát képviseli. A megszentelt kenyérben és borban van a szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztus veszik magukhoz, a lélek kegyelmével telnek el, és megkapják a jövendő dicsőség zálogát. A püspökökben és a papokban, akiket az Úr parancsa szerint az új szövetség papjaivá rendeltek, ahogy azt a trentói zsinat tanította, megnyilvánul az ő szeretete Isten egész népe iránt, akiket teljes lényünkkel hivatottak vagyunk szolgálni. Nagy csütörtökön tehát a buzgó hála és a hiteles testvériség napja legyen. Legyen a mai este eukarisztikus szentségimádás minden plébánián és közösségben alkalom arra, hogy emlékedjünk Jézus gesztusán, amit letérdelt, ahogyan tette, és kérjünk erőt ahhoz, hogy ugyanazzal a szeretettel követhessük őt a szolgálatban. Zárta homíliáját Leó pápa a nagy csütörtök esti szentmisén.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Nagypénteki passió a Vatikánban. A kereszt titokzatos kottájában szólalnak meg a legnagyobb szeretet hangjai. Nagypénteken délután 5 órakor kezdődött a Szent Péter Bazilikában Urunk szenvedésének ünneplése, melyet 14. Leó pápa vezetett. A passió után a hagyománynak megfelelően a pápai ház szónoka Roberto Pasolini kapucinus atya tartott homíliát a kereszt vállalásának szeretetéről Izajás próféta versei alapján. A gyűlölet és az erőszak közepette a keresztényeknek föl kell ismerniük Krisztus keresztjében a legnagyobb szeretet dallamát. Nagypéntek liturgiájában az Úr szenvedését szemléljük. A halál és a dicsősége misztériuma előtt természetes, hogy csöndes imába mélyedünk. Krisztus keresztje azonban érthetetlen marad, ha elszigetelt tényként tekintünk rá, mint egy váratlan és megmagyarázhatatlan eseményre. Valójában ez egy út legmagasabb pontja, egy élet beteljesedése, amelyben Jézus megtanulta meghallgatni és befogadni az Atya hangját, hagyta magát vezetni a legnagyobb szeretetig menően. A nagy heti liturgiában az Úr szolgájáról szóló énekeket hallottuk Izajás könyvéből. Ezekben a versekben a próféta megrajzolta annak a titokzatos szolgának az alakját, akin keresztül Isten meg tudja menteni a világot a rossztól és a bűntől. A keresztény hagyomány ezekben az énekekben felismerte annak a drámai dallamnak a meglepő előképét, amely Jézus lépteit irányította. A fájdalmak férfiát, aki tudta, mi a szenvedés, aki kiüresítette magát egészen a halálig, magára véve sokak bűneit. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Roberto Pasolini kapucinus atya Izajás verseinek elemzése után megállapította, Jézus nem pusztán meghallgatta ezeket az énekeket. Értelmezte és intenzíven megélte, teljesen bízva az atya akaratában, olyannyira, hogy keresztre feszítését az üdvösség eseményévé alakította át. A világ a rosszal szemben csak két utat ismer, vagy megadja magát, vagy viszonozza a rosszat. Ezt látjuk nap mint nap a háborúkban, a megosztottságban, a kapcsolati sebekben. A rossz tovább gyűrűzik, mert mindig talál valakit, aki hajlandó visszaadni és megsokszorozni azt. Jézus megtörte ezt a láncolatot azzal, hogy nem erővel lépett fel, hanem elfogadta, ami történt vele, fölismerte benne a szeretet és a szolgálat kottáját, amit rábíztak. Nem gépiesen követte ezt a kottát, hanem átélte, a prófétai szavakat konkrét gesztusokra váltotta, megbocsátásra, együttérző csöndre. A kereszt útján végigjárva megtanulta a legnehezebb engedelmességet. Szeretni a másikat, akkor is, ha az ellenségként viselkedik. Olyan világban élünk, ahol Isten hangja már nem mutat irányt minden embernek. Nem azért, mert elhallgatott, hanem azért, mert gyakran nem hallatszik a sok más hang és szó között, ami biztonságot, haladást, jólétet ígér. Ezek mutatnak utat sokaknak, és határozzák meg a közös élet irányát. A világban azonban továbbra is jelen van a szenvedés, gyakran bűn és értelem nélkül. A háborúk nem állnak meg, egyre több az igazságtalanság, aminek a legkiszolgáltatottabbak fizetik meg az árát. Mintha hiányozna egy szó, ami képes összefogni az emberiséget, egy ének, ami irányítja lépteinket egy igazságosabb és testvéribb világ felé, mutatott rá prédikációjában a pápai ház szónoka, majd így folytatta. És éppen itt veszünk észre valami meglepőt. Emberek csöndes hada dönt úgy, hogy egy másik hangra hallgat. Valaki világosan fölismeri benne Isten akaratát. Mások saját lelkiismeretük hangjának hallják. Nem kiabál, nem erőlteti rá magát másra, nem ígér egérutat. Diszkrét és kitartó ének, ami arra hív, hogy szeressünk, kitartsunk, és ne viszonozzuk a kapott rosszat. Vannak, akik követik ezt az éneket, és ezzel az Úr szolgájának útját járják, még ha nem is tudnak róla. Nem hajtanak végre rendkívüli tetteket. Egyszerűen minden nap fölkelnek, és megpróbálnak olyat tenni az életükkel, ami másoknak is jó. Nem csapnak zajt, de nyitva tartják a lehetőséget egy másik világ felé. Nekik köszönhetően nem a rosszé az utolsó szó, a történelem nem zárkózik az erőszakba. Ez a sok-sok ember bizonyítja, hogy az Úr szolgájának énekei tovább szólnak az emberi szívben, és csak arra várnak, hogy valaki hajlandó legyen lefordítani saját élete kottájára, akkor is, ha ez a kereszt hordozását jelenti. Hamarosan az Úr keresztjét gesztusokkal, csönddel, imával imádjuk. Fölismerhetjük általa az Úr misztériumát, és kiengesztelődhetünk szeretetével. Ahhoz, hogy ez a liturgia ne puszta külsőség legyen, legalább a szívünk mélyén tegyük le a fegyvert, amit még a kezünkben szorongatunk, buzdított Pasolini atya. Talán nem tűnik olyan veszélyesnek ez a fegyver, mint azok, amiket a világ hatalmasai használnak. Mégis a halál eszköze, mert meg tud gyengíteni, sebeket tud ejteni, megfosztja a szeretettől mindennapi kapcsolatainkat. A világnak tegnap és ma is szüksége van arra, hogy megmentsék. A gonosz erőszaktól, a gyilkos igazságtalanságtól, a megalázó megosztottságtól. De ez az üdvösség nem fog lehullani a magasból, nem garantálhatják politikai, gazdasági vagy katonai döntések. A világot az menti meg folyamatosan, aki hajlandó elfogadni az Úr szolgájának énekeit saját életformájaként. Ezt tette az Úr Jézus. Komolyan vette az atya akaratát, úgy fogadta el, mint egy végigjátszandó kottát. Ezért, amikor letartóztatták, megadta magát, és nem habozott kijelenteni. Én vagyok, hogy szabadon belépjen a szeretet passiójába. Nagypénteken este mi is megkaptuk a kereszt kottáját. Szabadon fölvehetjük, ha elfogadjuk, hogy nem létezhet olyan nehéz körülmény, amivel ne tudnánk szembenézni. Olyan bűnös, akire újjal kellene mutatnunk. Ellenség, ki megakadályozhatja, hogy szeressünk és szolgáljunk. Itt vagyunk azonban mi, akik, ha úgy döntünk, hogy nem viszonozzuk a rosszat, türelmesen kitartunk a viszontagságokban, hiszünk a jóban, akkor is, ha a sötétség elnyelni látszik mindent, azokká a szolgákká válhatunk, akikre az Úrnak szüksége van ahhoz, hogy üdvösséget vigyen a világnak. Korunkban, amelyet a gyűlölet és az erőszak szaggat szét, ahol még Isten nevét is felhasználják a háborúk és halálos döntések igazolására, nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy félelem nélkül, sőt, teljes bizalommal járuljunk az Úr keresztjéhez, fölismerve benne a trónust, amelyről megtanulunk uralkodni saját életünket mások szolgálatába állítva. Ha ragaszkodni tudunk hitvallásunkhoz, napjaink megszólaltathatják az öröm és a szenvedés énekeit, a kereszt titokzatos kottáját, amelyben felismerjük a legnagyobb szeretet hangjegyeit, zárta a nagypénteki passión mondott homíliáját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 29-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával, nagypéntek titkáról elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy péntekről fogunk ma beszélgetni, hiszen húsvét vasárnapját ünnepeljük, és az azt megelőző egyház életben, liturgiában legszebb időszak a Szent Háromnap, és ebből emeljük ki azt a nagy pénteket, ami tulajdonképpen a megváltásnak, annak beteljesedésének a napja. Szokásos beszélgető társaimmal vagyunk most együtt, Annával, Ritával és Zoltánnal. És azzal szeretném kezdeni, hogy ha a teológiát nézzük, akkor igazából mi most egy három felvonásos történetnek, talán mondhatjuk azt drámának, a középső felvonását választjuk ki. Liturgiában azt tanuljuk, hogy nincs olyan, hogy nagypéntek, nagysütörtök, nagyszombat külön, a szónak abban az értelmében, hogy itt nem egy önálló eseménynek a megünnepléséről van szó, hanem ahogy tanuljuk, tanítjuk, nagysütörtökön este a keresztvetéssel kezdődik a Szent Háromnapnak a megünneplése, és nagyszombat éjszaka, húsvét vasárnap hajnalban pedig a feltámadási körmenettel, a szentségi áldással, vagy ahol ez nincs, akkor a befejező áldással van vége ennek a Triduum Sacrumnak, a Szent Háromnapnak. Mégis a nagypéntek az, ami az egész egyházban, a mi gondolkodásunkban rendkívül sok kérdést vet fel, mert hogy megkérdeztetnénk azt, hogy miért a kereszthalál által kellett a megváltásnak végbe menni. Miért nem lehetett a megváltást egy egyszerű bejelentéssel megtenni? Miért nem lehetett az, hogy a Jóisten elmondja azt az egész világnak, hogy minden meg van bocsájtva, minden el van felejtve? Miért kellett ezt a történetet végigélnie az emberiségnek, és miért kellett a megváltást véghez vinnie Jézusnak? Azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiről beszélgető társaim is szívesen osztják meg gondolataikat, hogy ők, mint az egyháznak oszlopos tagjai, de mégsem a papságnak, a hivatalos klérusnak a tagjai, hogyan látjátok, hogyan szemlélitek azt a nagypénteket, ahol délután 3 órakor, egy hosszú szenvedés után Jézus kileheli lelkét, és a megváltás beteljesedik.
Hát ez egy nagyon nehéz nap számomra mindig. Tehát valahogy mindig ilyen értelemben egy semmilyen más naphoz nem hasonlítható nap az évben, mert valóban akkor hal meg Krisztus a kereszten. És hogy értünk hal meg. És hogy mikor melyik aspektusa az, ami engem ebben a leginkább megérint, valóban az-e, hogy az Isten fiát keresztre feszítette az ember, vagy az, hogy a kereszthalál nekem a reménységet hordozza, Krisztus kereszthalála, vagy egyébként mostanában leginkább több éve az, ami megérint, hogy Krisztus anyjaként milyen volt ezt végigélni. Tehát valahogy a keresztút is pár éve valahogy mindig azt jelenti számomra, hogy úgy Máriával megyek ezen végig, és valahogy, hogy egy kicsit így Máriaként vagyok ott a kereszt alatt. Úgyhogy nekem ez mindig egy nehéz nap az évben, abban az értelemben, hogy engem úgy ez úgy elkísér, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy történet, nagyon sok szenvedéssel átitatott történet, és talán ezért nehéz számomra is. És azért itt az az elrendelt szigorú böjt, amit mondjuk mi is megtartunk, az azért még közelebb visz ahhoz, hogy erre nagyon figyeljünk, hogy ez egy tényleg nagyon megkülönböztetett nap, és mi is próbáljuk meghozni az áldozatunkat. Nekem ez az, ami így elsőre eszembe jut.
A hallgatók talán már megszokták, hogy én a közéletből, a mindennapi tapasztalatokból is szoktam példát hozni, és talán az elmúlt 5 évünk tapasztalata az, hogy kicsit közelebb kerültünk a szenvedéshez, akár társadalmi szinten, de akár az ember szintjén is, mert nagyon sok ideig, mint hogyha egy hatalmas kényelemben éltünk volna, és pontosan a járvány, a háborúk, azok rávilágítanak arra, hogy a szenvedés az velünk van, és talán ennek az észrevételével közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük azt a szenvedést, amin keresztül ugye az Isten fia is átment. Mert hogy a világunkat egyre inkább úgy építettük fel, hogy távolabb kerüljünk a szenvedést. Az eszközeink egyre inkább azt szolgálják, hogy semmilyen nehézségünk ne legyen. És a mai napig, ha megnézzük, a fejlesztések is így zajlanak. A digitális technológia megpróbál minden nehézséget, mindent kivenni a kezünkből. És mint hogyha egyre kevesebb nehézségünk lenne, egyre kevesebb szenvedésünk lenne, ezért nem is tudjuk átélni a másik szenvedését. Tehát, hogyha a médiára kivetítjük, akkor a televízió és a közösségi média tele van a szenvedés képeivel, egyre kevésbé tudunk vele azonosulni, legalábbis én ezt érzem. Tehát olyan telítettség lép fel, hogy a szenvedésnek a megjelenése az mindennapivá válik, és egyszerű, vagy akár vidám témákkal vegyül. És az egyház ilyen szempontból tartja magát ahhoz a hagyományhoz, hogy tematizálja az eseményeket, és akkor csak erre tudunk ráhangolódni. Tehát ez a 3 nap, ez a mai ember számára, és én mindig magamról beszélek, tehát nem egy kívülálló emberről, hihetetlenül hosszúnak tűnik már. Mert olyan sok inger ér minket, itt viszont megszűnnek az ingerek, és egyetlen egy témára koncentrálunk. Tehát ilyen szempontból ez az időszak azért is kegyelmi, mert félre tudunk tenni mindent, és igazából egy megtisztulási folyamat, és csak arra figyelünk, csak arra nézünk, ami fontos, és tudomásul veszük, hogyha az Úristen ugye a fiát is gyakorlatilag ilyen módon, tehát a szenvedésen keresztül az emberiségnek a megváltására ajánlotta fel, akkor nekünk ebből tanulnunk kell.
Jézus szenvedése számomra egy nagyon komplex dolog, mert én azt gondolom, hogy egyrészt ott volt az ő testi szenvedése, amit értünk vállalt, a kereszt halála. Másrészt, ahogy Anna, én is, ahogy vele érzek abba, amit ő is érezhetett, vagy a körülötte lévők érezhettek, egyrészt lehetett neki egy olyan gondolata is, hogy egyrészt meghal az emberekért, de másrészt pedig, ha meghal az emberekért, akkor azt, amit eddig az emberekért tett, azt más perspektívában fogja tovább tenni. Mert ugye az, hogy ő emberré vált, az segít nekünk abban, hogy jobban átéljük az egész történetét, de az, hogy emberré vált, valószínűleg voltak neki ember gondolata is. Most mondok egy példát, lehet, hogy ez egy kicsit így elvontam, ahogy én így erről gondolkodok, de amikor a kislányunk megszületett, az első gyermekünk, akkor én nagyon-nagyon rosszul voltam szülés után, tehát rengeteg vért vesztettem, úgy volt, hogy kapok vért mástól, felkeltem, elájultam, tehát tényleg nagyon rosszul voltam, és volt egy pillanat, emlékszem, amikor arra gondoltam, hogy atya ég, nekem már gyerekem van, én nem halhatok meg. Tehát, hogy ez egy ilyen megvilágosult pillanat volt, amikor így azt éreztem, hogy teljesen más. Tehát az, hogy én rosszul vagyok, az egy teljesen más aspektusban van aznap, mint mondjuk előtte nap, vagy azelőtt nap volt, mert hogy már nem csak magamért, férjemért vagyok felelős, hanem már a gyerekünkért is, akiről gondoskodnunk kell, és kicsit ez is foglalkoztat, hogy Jézus, amikor meghalt, akkor gondolta arra, hogy most itt hagyja az őt körülvevőket, vagy az volt benne nyilvánvalóan az erősebb, hogy egy másik dimenzióból fogja kísérni az emberiség sorsát.
Mortis sublimis.
Ugye valószínűleg másként éli át a nagypénteket a szertartást vezető pap, vagy állandó diakónus, és másként éli meg az, aki a padokból úgymond résztvevője a szertartásnak. Mi mindig, amikor készülünk a Jászberényi Szent Háromnapnak a megünneplésére, akkor nagyon sok előkészületet teszünk, egy jól összeszokott csapat van, az egyházközösségi képviselőtestület tagjai, a minisztránsok, és úgy végig csináljuk úgy a szertartásokat, hogy a lábmosás szertartását is beletesszük nagy sütörtökön, nagy szombaton, ha csak az időjárás el nem rontja a lehetőségét annak, hogy körmenetre menjünk, akkor körmenetre megyünk, de nekem mégis a legszebb pillanat, vagy a legfelemelőbb pillanat a nagypénteki szertartásnak a kezdete. Hiszen olyankor felvesszük a piros színű miseruhát, és bár nem misét mutatunk be, hanem egy szertartást fogunk végigélni, és akkor a pap és a kíséretében lévő asszisztencia leborul teljes egészében az oltár előtt. És ilyen pillanat a liturgiában más esetben nincs, egyetlen esetet kivéve, amikor papszentelésre kerül a sor, ott a papszenteléskor van egy olyan felemelő pillanat, amikor a teljes átadás, önátadás kifejezéseképpen a jelöltek lefekszenek az oltár előtt. Én nem tudom, hogy milyen lehet a padból, ahol legfeljebb térdepelni lehet, milyen lehet a padból átélni azt, hogy ott most teljes csendbe bevonulunk, fel vagyunk költözve, mint egy szentmisére készülve, de valójában még csak köszönni sem fogunk a híveknek, hanem miután megtörtént ez a arcraborulás, és felálltunk onnan, oda megy a pap az oltárhoz, oda megy a szószékhez, oda megy az ambóhoz, és a könyörgéssel kezdi a szertartást, majd meghallgatjuk a szentírási szakaszokat és a passiót, aztán a keresztet felemeljük, bemutatjuk, kereszthódulat következik, és egy szent áldozással zárul ez a ünnepi nap, amit azért mondhatunk ünnepnek, mert korábban fekete szín jelképezte a nagypénteket, de éppen az, hogy nem a halált akarjuk ünnepelni, hanem Jézus úgymond vértanúságát, amelyből új élet fakad, ez az egész napot azt gondolom, hogy mindenki számára átértékeli. Arról szeretnélek tehát következő körben kérdezni, hogy a leborulás és minden egyéb szertartási elem, amit láthatunk a nagypénteki szertartásban, milyen gondolatokat juttat eszetekbe, mi az, amit szívesen megosztanátok a hallgatókkal.
Annyira köszönöm, hogy ilyen szemléletesen beszéltél erről, mert egy kicsit lélekbe ott tudtam lenni, meg azt gondolom mindannyian, ahogy így rátok néztem. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Tehát számomra, amikor a pap akár nem is beszél a híveihez, hanem valóban az imádság szavaival is, főleg könyörgéssel kezdi meg a szertartást, illetve szavak nélkül, akár egy leborulással, ezt azt gondolom, hogy sokkal többet mond, sokkal többet elárul. Tehát nekem egy picit olyan, hogy nincs szavak közzé szorítva ez az egész. Azért itt végig egy nagyon mély szakralitásról beszélünk, és itt én azt érzem, hogy itt megjelenik, itt megérkezik. Nekem egyáltalán nincs igényem arra, hogy a pap felvegye velem a kapcsolatot. Ott nekem, mint valóban az Isten felé, és akár így tényleg ennek az égi dimenzió és a földiek között közvetítő személyként jelenik meg. Tehát, hogy, és pont emiatt én azt gondolom, hogy az, hogy ő neki az Isten kapcsolatából kapok valamit, én így élem meg egyébként, hogy abba láthatok egy picit bele az ő személyes hitébe, ebbe az áldozat közvetítő akár szerepébe, ezért én nagyon hálás vagyok, ezt én nagyon-nagyon jónak tartom. Ha pedig az a kérdés, hogy a nagypénteki szertartáson mi az, amihez én leginkább kapcsolódni tudok, vagy hát most ez így nagyon furán veszi ki magát, nem szerencsés a megfogalmazás, de nem tudom jobban, hogy mi az, amit várok, az nekem mindig a sírbatétel. De talán azért, mert hát erről szól a nagypéntek, tehát, hogy ott a keresztről való levétel és a sírbatétel mozzanata, és hogy utána oda mehetek. Tehát valahogy ez az emberi oldala nekem nagyon fontos, hogy kicsit úgy ott lehetek, kapcsolódhatok, megérthetem, mint egy picit talán olyan lehet, mint régen, amikor otthon ravatalozták fel a halottat. Tehát, hogy úgy kicsit úgy érlelhetem ezt az egészet magamba, és amiről korábban Zoltán is beszélt, hogy kapcsolódni tudunk, egy valamire figyelünk, most ez így szörnyen hangzik, de hogy amit vártunk, az így bevégeztetett, és akkor ott lehet előttem, és nekünk nagyon-nagyon fontos a családunkban, hogy mindig együtt elmegyünk a Szent Sírhoz, tehát ez is egy nagyon fontos mozzanat, így már a szombatot így előrevetítve, és valahogy nekem meg akkor kezdődik el ez a folyamat.
Én soha nem hallottam ilyen plasztikusan és belülről, ilyen szemszögből elbeszélve a történetet, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Az én szemszögemből ez egyfajta egységet jelképez, tehát egy olyan szövetséget, ahol mindenki ugyanazt gondolja, és bár talán rutinszerűnek tűnik az egész, de azért azt jelenti, hogy ez a közösség az ugyanazt érzi, és a teljes szertartásban részt vesz, anélkül, hogy ezt ki kellene mondania. Tehát ilyen szempontból egy picit ugye egyfajta szövetséghez, vagy én a házasságunk szövetségéhez tudom azért kapcsolni, mert nálunk is nagyon gyakran, bár én sokat és talán túl sokat beszélek, de gyakran szavak nélkül is, amikor egy ilyen helyzet van, mondjuk egy helyzet, amit át kell élni, akkor mindenki tudja, hogy mi következik és mit kell neki tennie. Tehát ilyen szempontból ez egy identitás megerősítése is. Tehát, hogy azok az emberek, és az, hogy tudom, hogy világszerte ugyanúgy zajlik, tehát egy hatalmas közösségnek vagyunk a tagjai, anélkül, hogy kimondanánk. Ez bennem azt erősíti, amiről már többször beszéltünk, hogy egy dolog valami szóval megvallani és mondani, de a másik, hogy mondjuk azt tettel bemutatni, bár itt nincs nagy áldozatról szó, de mégis, hogy ugyanúgy egy közösség tagjaiként viselkedjünk, ugyanazt gondoljuk, ugyanazt tesszük.
És azt gondolom, hogy egyáltalán semmi megerőltető nincs abban, hogy csöndbe kell lenni, és hogy nincsen verbális kommunikáció az atyák és a hívek között ebben az esetben. Ami igazán kommunikál itt, nem a verbalitás, itt inkább a szimbólumok, amik jelen vannak, illetve én is azt gondolom, hogy a csend szimbolikája az itt nagyon erős, és szükség van az elcsendesülésre ebben az esetben, amikor tényleg mindenki tud gondolkodni, és át tudja érezni a történetnek a lényegét. És eszembe is jutott, igen, ezzel kapcsolatban a Nagy Csend című film, ahol tényleg ugyanez a szimbolika játszik, amikor a szerzetesek verbálisan nem kommunikálnak egymással, és mégis mindenki csinálja a dolgát, tudja, mit kell tennie, és úgy együtt szolgálják az Urat. Ez egy kicsit ilyen, ez a Nagy Péntek is.
A Nagy Pénteknek van egy rendkívül fontos része, amiről még néhány percet tudunk beszélni, és ez pedig a passió. Minden nagypénteken János evangéliumának passióját olvassák fel, vagy éneklik el a templomokban, és azért is János passióját, mert a másik három passió történetet, Mátéjét, Márkét és Lukácsét, azt virágvasárnap az A, a B és a C évben hallgatjuk meg, olvassuk el, vagy éppen énekli el a kórus. Szent János evangélista, aki a szeretett tanítvány, rendkívül részletesen leírja Jézus szenvedésének történetét, a passiót. Ha egy-egy rövid mondatot kellene megfogalmaznotok arról, hogy amikor a passiót halljátok, hallgatjátok, akár nem is nagypénteken, hanem véletlenül előkerül egy CD, előkerül egy internetes passió bemutató, vagy akár a passió című filmeket, hiszen több variációja is létezik, megnézitek, akkor mi az az egy-egy mondat, amit úgy összefoglalásképpen is a kedves hallgatóknak el tudnátok mondani ebben a mostani nagypéntekről szóló elmélkedésünkben?
Én úgy gondolom, hogy megint visszatérek ugyanahhoz, tehát hogy a szenvedésnek a jelenléte, de a szenvedésnek a felemelő ereje is. Talán egy tapasztalatot hagyosszak meg Bíró Püspök atyával, mi jó ideje nagyon jó személyes kapcsolatban is vagyunk. Feleségemmel nemrég meglátogattuk Pécset, amikor jártunk, és róla készült egy nagyon izgalmas film, talán ennyit reklámozhatok, egy rövid kis portréfilm, ahol ő a saját szenvedését és a betegségeit munkaként, másokért való felajánlásként említi. Tehát bennem mindig mindig ez jelenik meg, hogy igazából valahogy kiragad minket a komfortzónából, akár a passió is, és azzal szemben, amit a világ hirdet, hogy legyen könnyebb, legyen egyszerűbb, valójában a lényeges kérdéseket és a fájdalmon való átszellemüléshez visz vissza.
Nekem egy ilyen történeti érdekesség jutott eszembe legelőször, hogy érdekes, hogy hát csak nem 100 éve, több mint 100 éve, 1922-ben volt az első passiójáték Magyarországon. Én azt gondoltam volna, hogy sokkal régebbre vezethető vissza, és ráadásul Heves megyei Mikófalván tartották az első ilyet, és számomra az a fantasztikus, hogy annak ellenére, hogy az első volt, hogy mennyi embert mozgatott meg már ez akkor, 200-an szerepeltek a darabban, és 400 fős énekkar volt jelen, és abban az évben annyira népszerű volt, hogy a húsvéttól egészen szeptemberig folyamatosan játszották a passiójátékot abban az évben. Egyébként Fejős Pál volt ennek a szervezője, rendezője, és 25 ezer magyar ember zarándokolt el is, és nézte meg Mikófalván az első passiójátékot. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, de egyébként számomra is a Bach mű az, ami ilyenkor nagyon nagy hatással van rám, mert szerintem így ez ilyen emberen túli, földön túli, ahogy ezt éneklik.
Annyira jó, hogy ezt elmesélted, Rita, mert már ugye a kérdésben is benne volt ez, hogy bármikor, máskor is. Tehát, hogy tényleg ez az üzenet egy keresztény ember számára bármikor is találkozunk ezzel az évben, és ezek szerint akkor is így igény volt rá, és senkit nem zavart, hogy már nem a húsvéti időszakot élik, hiszen jócskán túlmutat ezen a pár napon, vagy akár nagypénteken. Én talán azt hoznám ide, hogy azért itt ugye a Katolikus Egyetem oktatóiként, dolgozóiként, munkatársaiként beszélgetünk, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy megadatott, hogy a tavalyi nyári időszakban a Szentföldre ellátogathattunk pont egyébként az egyetemi szervezésnek köszönhetően, és hogy milyen furcsa, hogy milyen elérhetetlen lett ez azóta, tehát engem ez is nagyon megrendít mindig, hogy nekem sokáig másokból volt elérhetetlen, most pedig azt lehet mondani, hogy mindenki számára az, és hogy amikor én végigjártam ezeket a helyszíneket, és akár végigélhettük a passiót ott ezen a helyen, én már akkor tudtam, hogy ez minden további húsvétomhoz hozzá fog tenni, és minden további húsvétomat végig fogja kísérni, és nagyon jó volt ezzel a gondolattal ott lenni, és egyébként tényleg így van, egyébként minden más ünnephez is, de hát a húsvéthoz a legerősebben, hogy azért azon a jeruzsálemi szakaszon végigjárhattunk mi is a kereszttel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűd Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után híreket mondunk, majd Püspök kenyér című műsorunkat sugározzuk, melyben Orosz Atanáz atyának, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökének nagypénteki gondolatait hallgathatják meg. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, valamint a régió sporthíreit és az egyházi híreket. A két órai hírek után a Kereszt alatt című irodalmi összeállításunkat ismételjük meg. 3 órakor a Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg újra, melyben szó lesz a rakacai húsvéti népszokásokról, a második Kárpát-medencei vőfé találkozóról és a mezőkövesdi tojásfestésről is. Előzetesünkben Kovács Szabolcs bútorfestőt, a népművészet mesterét hallják.
A lány is készült már, és volt egy kosár, amiben ott voltak a tojások, és akkor ott voltunk 8-10, és jött ki, és a szép tojásos kosárra, hogy tessenek választani. És akkor úgy válogattunk mindent, de volt egy fiú, akinek nem tartotta oda ezt a bizonyos kosarat, hanem amikor mi, a többiek mi vettünk belőle, akkor ő gyorsan beszaladt ezzel a kosárral, és kijött egy másik kosárral, amiben csak egy darab tojás volt, és oda ment ahhoz a fiúhoz, aki még nem kapott tojást, még nem választott tojást, hogy tessék választani. Hát természetesen a szíve választottjának egy gyönyörűségesen megfestett, nagyon-nagyon nagy szívvel megfestett tojást előkészítve már, az kifejezetten annak a fiúnak, mert titokban azért úgy kicsit jobb barátja volt.
4 órakor zenei összeállításunkkal jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. Mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus tudta, már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt: szomjazom. Olvasom a János evangéliumban. Furkó vagy szurony, tövis korona vagy napalm, szegek vagy elektronok, ostor vagy rádióaktív hamu, csokkal elárulás vagy szeretetet sziszegő nyelv, mindig ugyanaz a bűn, és ugyanaz az áldozat. És ilyenkor mindig péntek délután 3 óra van. A nyugat népei a keresztnek köszönhetik, ami vélettek. Hivatásuk, hogy a keresztet képviseljék a világban, de erre csak akkor képesek, ha egészen magukévá is teszik a keresztet, elvesztik létjogosultságukat, mihelyt a küzdelmet abba hagyják, és a kereszt többé nem rendíti meg őket. A népek hivatása, hogy megosszák Isten terhét. Rónai György írta: te hordozod értem, én hordozom érted. A térdem csupa vér, először, másodszor, harmadszor elestem. Találkoztam az úton az édesanyámmal, ott hagytam arcomat emlékül a kendőn. Nem számolom az állomásokat, csak megyek előre. Megyünk előre, ketten. Egymás keresztje, egymást hurcolva, újra meg újra lerogyva egymás terhe alatt. Magány, magány, szenvedésünk iker magánya. Hogy gyötrődhettél úgy, hogy én veled ne gyötrődném? És hogy gyötörhet engem mindaz, mi ellenem szövetkezik, hogy én velem s bennem téged ne sújtana? Mindig hordozd keresztemet, az én vállam lesz tőle sebzett, s még hordozlak, a te véred patakja omlik ostor és sziklamarta sebeimből. Én leszek kicsorgó vérettől alélt, s viszont te dőlsz aléltam porba, mellel, arccal és tenyérrel. Mindenható örökisten, te Jézus Krisztusnak áldott halálával és föltámadásával megváltottál minket. Folytasd bennünk irgalmasságod művét, hogy ebben a szent titokban részesülve neked szentelt áldozat legyen egész életünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színes sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,